Isten igéjét a mai napon a Pál Korintusokhoz írt első levelének 6. részéből, a 9-től 20-ig terjedő verséből olvasom. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig néhányan ilyenek voltatok, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává. Az eledel a gyomorért van, a gyomor pedig az eledelér, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik Krisztus tagjai, paráznanő tagjaival legyenek? Szó sem lehet róla, vagy nem tudjátok, hogy aki paráznanővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testi. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ül vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek lévő szent lélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatoké vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Isteneteket testetekben.
A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk ezért a közösségért. Köszönjük, Urunk, hogy megörvendeztetél bennünket gyermek zsivajjal, sírással. Hálásak vagyunk az új életekért, akiket üdvözölhetünk itt, és imádkozunk azért, hogy egyszer majd a mennyek országának is részesei lehessenek szüleikkel, szeretteikkel együtt. Most azért könyörgünk, Urunk, hogy segíts nekünk minden külső körülményt, minden gondolatainkat háborító régi sérelmet, fájdalmat, vagy aktuális gondot félretenni, ha tudjunk egyedül rád figyelni. Hisszük, hogy van mára is üzeneted a számunkra, te taníts bennünket lelked által. Imádkozunk azokért, akik nincsenek közöttünk, mert betegek, kórházban vannak. Légy hozzájuk is irgalmas, és gyógyítsd őket, adj türelmet az ő ápolóiknak. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek a szívét a gyász törte meg, akik fájdalommal vannak közöttünk, könnyeket hullatva eltávozott szeretteik miatt. Vigasztald őket is, gyógyítsd be sebeiket, és te közöld velük irgalmadat. Így könyörgünk, Urunk, segíts bennünket valóban elcsendesedni, és nyisd meg gondolatainkat, szívünket igéd előtt. Jézusért kérünk. Amen. Jézus mondja, boldogabbak azok, akik hallgatják Isten beszédét és megtartják. Így hallgassuk Isten igéjét Mózes 3. könyvéből, a 19. fejezet 28. verséből. Tehát Mózes 3. könyve 19. részének 28. versében következőképpen olvassuk Isten írott igéjét. Ne vagdaljátok be testeteket halottakért, s ne végezzetek magatokon tetoválást, én vagyok az Úr. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egy hónappal ezelőtt a vasárnap délelőtti igehirdetésben a szándékos és nem szándékos bűnök közötti különbség volt a téma, illetve, hogy Isten tesz-e különbséget ezek között, hogyan és milyen módon. Akkor megállapítottuk, hogy Jézus arra tanít bennünket, hogy a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Azaz, Isten törvényei a javunkra vannak, érdekünkben, mind kivétel nélkül. Megtartani azokat jól felfogott érdeke minden hívő keresztjénnek. Azonban az Úr ezzel együtt szabadságot is adott nekünk. Lehetséges, hogy egy-egy törvényét áthágjuk okkal. És az igehirdetés végén hallottunk egy olyan történetet, ami bár a Szentírásban nincs benne, de akár meg is történhetett, hogy Jézus egy alkalommal, egy szombatnapon, amikor a zsidóknak tilos dolgozni, átment egy bizonyos szántóföldön, ahol látta, hogy valaki dolgozik, és azt mondta az illetőnek, ha tudod, mit csinálsz, áldott vagy, ha nem tudod, mit csinálsz, átkozott vagy. Ezzel azt akarta elmondani Jézus, hogy ha valaki tisztában van vele, teljesen objektív okok miatt nem képes megszentelni a nyugalom napját, semmi módon nem tudja elkerülni, hogy dolgoznia kelljen, Isten nem fogja ezt neki felróni. Ha viszont trehány volt, lusta volt, és ez kényszerítette erre, vagy kedvtelése szerint töri meg az Isten törvényét, akkor átkozott lesz. Isten nem fogja megáldani ebben a bűn, a törvény megszegésében. Ezt elfogadni, magunkévá tenni bizony csak felnőttként lehet. Az érett, felnőtt, hívő keresztjén az, aki ezzel a szabadsággal nem visszaél, hanem él vele Isten dicsőségére. Mind a törvényeskedő, kemény szívű, irgalmat nem ismerő keresztjén vétkezik, ha csak a törvény megtartását erőlteti, mind pedig a szabadság leple alatt a szabadosságba csúszó keresztjén vétkezik. Komoly Isten kapcsolat kell ahhoz, hogy valaki ezt jól, egészségesen tudja megvalósítani az életében. Akkor azon az alkalmon bevezető példaként szóltam a tetoválásról is, amit a Biblia tilt, ahogyan azt hallottuk is most az igében, mégis sokan használnak. Mielőtt valaki rárontott volna azonban szavakkal az esetlegesen tetovált ismerőseire, elmondtam azon az istentiszteleten, hogy azt is olvassuk a Bibliában például ugyanitt, hogy nem szabad megenni a disznóhúst, vagy nem szabad megenni a vért, mi pedig megesszük a véres hurkát és meg a disznóhúst is. Hogy akkor ez hogy van? Melyik az a törvény, amit áthághatunk, meg melyik az, amit nem? Azonban akkor ezen a vonalon nem mentem tovább, de az utóbbi hetekben többen is jelezték, hogy őket ez érdekelni, ezért Isten lelke segítségével ma ezt vizsgáljuk meg. Mit tanít Isten a tetoválásról? És mielőtt bárki is közülünk azt gondolná, hogy hát kár volt eljönni Isten tiszteletre, mert engem például ez nem érdekel, engem ez nem érint, annak mondom, hogy dehogy nem. Mert biztosan mindenkinek van gyereke, unokája, unokaöccse, keresztgyereke, vagy ha nincs, akkor majd lesz, és a mostani fiataloknak hihetetlen nagy kísértést jelent. Borzasztóan nagy kísértést jelent ez. Valamit jó, ha tudunk mondani, és nem csak annyit, hogy nem szabad, vagy nem illik. Tehát mindenek előtt nézzük meg a felolvasott igének a környezetét, hogy valójában miről van szó. A hallott ige szakaszban Isten arról beszél, hogy ne vagdossátok be testeteket halottakért, ne végezzetek magatokon tetoválást. Ne vagdossátok be testeteket halottakért. Egyértelmű, hogy egy bizonyos pogány rituálét akar Isten tiltani. A pogányoknál volt szokás az ilyenfajta gyász, hogy megvagdosták magukat. Olvasunk arról az Ószövetségben, hogy Izrael népe a gyász folyamatában sokszor megszaggatta a ruháit. Ezt mind a mai napig megteszik egyébként a zsidók, megcsinálják azt, hogy az öltönynek a sarkát, itt a galériát meghajtják, és a hátsó részét megvágják. Ezt továbbra is gyakorolják a hívő zsidók. Hát a pogányok között pedig az volt a szokás, hogy a testüket vagdosták meg. De olvasunk erről egész konkrétan a Szentírásban, az úgynevezett Kármelhegyi isteni ítéletnél, amikor Illés és a Baál proféták készítenek egy-egy oltárt, és azt mondja Illés, hogy ne gyújtsuk meg, hanem imádkozzon mindenki a maga istenéhez. És amelyik Isten tüzet ad, az az igaz Isten. És akkor olvassuk azt, hogy a Baál proféták majdnem egy teljes napig óbégatnak, kiabálnak, énekelnek, és végül már nem tudnak mit csinálni, nem történik semmi, összevagdossák a testüket. Hát, ha ilyen módon ki tudják csikarni a maguk bálvány istenéből, hogy ugyan könyörüljön már rajtuk, ne maradjanak itt szégyenben. Aztán utána olvassuk, mikor már mindenki megunta ezt a szerencsétlenkedést, hogy Illés pedig ilyen hókusz-pókuszok, meg bohótságok nélkül összetette a kezét, imádkozott, és Isten egy pillanat alatt elpusztította azt az oltárt, tüzet adva az égből. Nos tehát a felszólítása ennek az igének, a test vagdosása és a tetoválás ellen egészen biztosan a pogány szokásoktól való elkülönítésre hív fel. Hiszen amikor az emberek azért tetováltatnak magukra valamit, mert attól remélnek valami jót, az bálványimádás. Ma is van ilyen. Aki úgy gondolja, hogy valamit feltetováltat magának, mert ez szerencse tetoválás, majd milyen jó lesz. Mondhatjuk azt, hogy ostobaság, vagy mondhatjuk azt, hogy bálványimádás. Tettek ilyet a pogányok. Például az asszonyok előszeretettel a pogány isteneik valamilyen jelképét a mellükre és a hasukra tetováltatták azért, mert ettől remélték a minél nagyobb termékenységet, és hogy majd fiút fognak szülni a férjük örömére. De az orrkarika viselése is valakinek való alávetettséget jelképezte. Olvasunk erről például abban a történetben, amikor Ábrahám hozat feleséget az ő gyerekének, és elmegy a szolga, és amikor a kiszemelt lány igent mond, akkor ez a szolga átad egy orrkarikát ajándékként. Ez azt jelképezi, hogy mostantól a férje uralma alatt van. De ugyanerről olvasunk a Királyok második könyve 19. részében, a 28. versben. Mivel tombolsz velem szemben, és elbizakodott beszédet fülembe jutott, horgomat orrodba vetem. Ezt mondja az Úr az ő ellenségeinek, az asszíroknak. Szóval ezek kifejeztek annak idején valamit. Ha tehát a tetoválást Isten a pogány behatások miatt tiltotta, akkor tulajdonképpen mondhatjuk ma azt, hogy ma nincs ezzel semmi baj. A legtöbb ember nem ezért tetováltat, mert ő valamilyen pogány bálvány Istennek akar ezzel hódolni. Nem vallási szempontok miatt, azon megfontolások mentén mennek el az emberek nagy tömegével a tetováló szalonokba. Sokan az önkifejezésük részének tartják a tetoválást, még többen pedig azért, mert tetszik. A keresztények is gyakorolták egyébként a tetoválást. A keresztes hadjáratok idején megtörtént sokszor, hogy ide a homlokukra egy keresztet tetováltattak. Ezzel akarták mutatni, hogy ők Krisztushoz tartoznak. Hát mindezek arra mutatnak, hogy szabadok lehetünk ebben a kérdésben, nyugodtan végeztethetünk tetoválást, bűnt nem fogunk ezzel elkövetni, hiszen az Ószövetség egyetlen egy helyen ír erről, látjuk, az is rituális szempontok miatt fogalmaz, az Újszövetségben pedig egyáltalán nincsen szó a tetoválásról. Értjük, hogy régen Isten miért tiltotta, de mára ez idejét múltá vált. Van azonban egy-két dolog, amivel árnyalni kell a képet. Van olyan lelkész kollégánk, aki azt szokta mondani, hogy a sátán aktuális akarata a korszellem. Ez elég meredeknek tűnő megfogalmazás, de nem kell félre söpörni ezt a gondolatot. Azt látjuk ugyanis, hogy a korszellem hihetetlen változásokat okoz a világban, az emberek gondolkodásában. Amikor gyerek voltam, és valami rosszat tettem, másnak a befolyására, akkor vagy a szüleim, vagy a tanáraim azt kérdezték, hogy és ha ő a kútba ugrik, akkor te is beugrasz? Nagyon fontos volt ez a kérdés. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy tudjuk-e, hogy valamit miért teszünk. Vagy csak azért tesszük, mert mások is teszik. A mai korszellem nem áll meg itt. Látjuk, hogy az egyre nagyobb szabadossággal együtt megjelenik az egyre több és nagyobb deviancia. Van a tetoválás, aztán mennek tovább az emberek mindenféle piercingekkel, aztán még tovább mennek, és most már látjuk, hogy vannak, akik ide a homlokukba ültetnek be implantátumot, mint egy szarv lenne rajtuk, meg ehhez hasonló. Már évekkel ezelőtt találkoztunk azzal, hogy emberek állatokká akarják átoperáltatni magukat, leopárd, vagy tigris, vagy valamilyen bőrt, nek a képét tetováltatják az egész testükre mindenhová. Hát ilyenek is vannak, nyilván nem nagy számban is hozzánk, még ez nem gyűrűzött be olyannyira, de biztos lehetünk benne, hogy meg fog jelenni. De elég-e annyit mondani a gyerekeknek, az unokáknak, hogy ne csináld ezt, mert nem leszel szép. Számomra a tetoválással kapcsolatban a megoldás ugyanott található Istennél. Ha néhány dolognak a tudatában vagyok, más megvilágításba helyeződnek a dolgok. Ha tudom azt, hogy Isten teremtett engem, ha tudom, hogy éppen olyannak teremtett, amilyennek ő akart, akkor másképpen tudok nézni önmagamra. Pont úgy vagyok értékes és szép, amilyennek megalkotott. Van egy nagyon jó barátom, aki nagyon sovány. Míg így a... van is itt a vállánál valamilyen kitüremkedés, látszódik valami csont úgy feltűnőbb, mint annak, aki jobb húsban van. És ezt ő mindig szégyelte. Mindig mondta, hogy bár lenne egy kicsit testesebb, de hát nem az. Aztán megismerkedett mostani feleségével, és kiderült, hogy az ő feleségének meg ez kifejezetten tetszik. Lehet, hogy a világban nagyon-nagyon sok lány ezért megvetette volna, de van az az ember, akinek pont így tetszik, és 20 éve boldog házasok, minden rendben van. És higgyük el, hogy amilyennek Isten megteremtett, éppen úgy és abban a formában mi nagyon értékesek és fontosak vagyunk valakinek. Aztán, amit hallottunk az igében, a testünk a Szentlélek temploma, ezért vigyázok rá. És ha Isten ilyennek tervezte, akkor nem szükséges javítgatni. És az sehol sem írja a Biblia, hogy tetováljunk, de egy helyen azért írja, hogy ne. Hát mindezek együtt arra vezetnek, hogy talán inkább nem érdemes tetováltatni. Önkifejezésünk része lehet a ruházatunk, a frizuránk. Ezeket változtathatjuk egy élet folyamán sokszor. És változunk is. Egészen más volt nekünk divatos 10 évvel ezelőtt, meg most. És ez rendben van. Nincs ezzel nagy baj. Változunk, és ezt a külsőnkben is meg tudjuk bizonyos szintig jeleníteni. De a tetoválás olyan, ami nem múlik el. Azt nem tudunk változtatni, nem tudjuk javítgatni. És hát tudjuk azt, hogy egy idő után van, ami még cikivé is válhat. Ismerős valakinek az a szó, az a név, hogy rednex. Vagy ismerős valakinek az, hogy alvajárók. Mekkora híres zenekarok voltak ezek 20 évvel ezelőtt. Rádiókban állandóan ezek számait, meg mások számait nyomták. Ha valaki ennek ezt magára tetováltatta, ma nem biztos, hogy olyan nagy bátorsággal mutogatja ezt a strandon. Vagy amikor a határtalan szerelem jegyében valaki a szerelme nevét feliratja, az 2 hónap után szétmennek. Érdekes módon sok komoly cégnél sem biztos, hogy azokat részesítik előnyben, akik tetováltak, mert azt mondják, lehet, hogy fenntartásokkal kezelik őket az ügyfelek. És elég nehéz megmagyarázni a gyermekeinknek is majd, hogy ne tetováljanak, ha a mi fejünkben végbe ment valami változás, miközben a mi testünk tetovált. Hát Isten igéjét, ha összefüggésében vizsgáljuk, nem mondhatjuk ki egyértelműen, hogy bűn tetováltatni, ha csak nem valaki valamilyen Isten gyalázatára lévő figurát vagy szöveget írat magára. Mindazonáltal hiszem, hogy Istennek nagyobb dicsőségére és örömére van, ha valaki nem tetováltat. De mi legyen azokkal, akik már tetováltattak? Mit mondjunk nekik? Semmit. Nem tudunk mondani semmit sem. Megtették, nem tudjuk visszacsinálni, ők se tudják visszacsinálni. Ennyi. Úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik bármilyen okból, akár divatból, akár a világnyomása miatt, akár azért, mert nekik ez fontos volt, az önkifejezésük része volt, akármi, megtették, ezeknek az embereknek pontosan ugyanannyi helyük van közöttünk, mint másoknak. Nagyon fontos megjegyezni azt, egészen biztos vagyok benne, hogy nagyszámok törvénye alapján itt köztünk is, már most is vannak, akik tetováltattak. Legfeljebb talán nem látjuk. És akkor ez tragédia? Néhány esztendő, és biztos, hogy lesznek itt olyanok is, a templomunkban meg fognak jelenni, akiken nagyon jól látható tetoválások lesznek. Mit mondunk nekik? Ne jöjjetek be? Nem illetek bele a keresztény képbe? Nem. Azt fogjuk nekik is mondani, Isten hozott. Pontosan úgy fogjuk őket kezelni, mint mindenki mást. Változik a világ. Változnak az emberek. Szerdai bibliaórán is érintettük ezt a témát, és ott mondtam az embereknek, hogy tessenek belegondolni, mi most itt ülünk a gyülekezeti teremben bibliaórán, biztosan van olyan, aki ebbe a pillanatban is tetováló szalomba ül. És lehet, hogy 3 év múlva itt meg fog jelenni a templomajtóban, és azt mondja, csőd az életem. Nekem szükségem van valami többre. Nekem szükségem van az élet értelmére. Úgy hallottam, ti meg tudjátok adni a választ. És mi azt fogjuk mondani, igen. Jézus Krisztus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Jöjjetek én hozzám. Gyere, Isten hozott. Ezt fogjuk mondani. Hát gondoljunk Jézusra, mit csinált annak idején, amikor odament hozzá egy parázna nő. Mindenki tudta, hogy ebből él, hogy a testét árulja. De amikor rájött, hogy ez nem jó Isten szemében, akkor odament Jézushoz, sírva fakadt, és könnyeivel áztatta az Úr Jézus lábát, hajával törölte meg. És a kor vallásos elitje azt mondta, ez mondja magáról, hogy ő a messiás, ez a mester, ez a rabbi. Hát egy ilyen cédát magához enged. És Jézus azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra. De azt sem mondta ennek a nőnek, hogy bújj vissza az ágyba másokkal. Hanem azt mondta, hogy én megbocsátok, én sem ítéllek el téged, de változzon az életed. Jézus Krisztus, Pál apostol, Péter, vagy bármely más hitbeli példaképünk, egyikéről sem olvasunk, hogy tetovált volna. Hát, ha ők nem, én sem. Ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor 13 évvel ezelőtt egyszer levágtam a szakállam. A feleségem azt mondta, hogy ne tegyem ezt többé, maradjak szakállas. Hát ez nagyon nem volt ellenemre, de ha ellenemre lett volna, valószínűleg akkor is engedem visszanőni a szakállamat, mert szeretem. Mert a kedvében akarok járni. És ha az Urat szereti valaki, akkor neki ugyanígy szeretne a kedvében járni. És ha bizonytalan vagyok benne, hogy valami tetszik-e neki vagy nem, de úgy tűnik, hogy inkább nem, akkor nem fogom megtenni. Hát idáig remélem tudtunk együtt haladni. Van még azonban egy nehéz kérdés. Mi van a keresztjén tartalmú tetoválásokkal? Mit mondjunk arra? Ugyanis ezek is megjelennek. Amikor valaki egy bibliai igét írat fel magára, vagy valamilyen jelképet. Most az igehirdetésre készülve elég sok mindent elolvastam, és láttam, hogy ilyeneket is. Van, aki Luther rózsát varratott a vállára is, rózsa köré íratta azt, hogy erős vár a mi Istenünk. Aztán olvastam egy evangélikus lelkésznőről az Egyesült Államokban, aki tele rakkatta a testét keresztény jelképekkel, és mondta, hogy milyen fantasztikus bizonyságtételi lehetőség ez. Azt mondja, elmegyek a boltba, látják az emberek a tetoválásomat, szinte mindig van, aki megállít, és azt kérdezi, hogy ez mi? Én meg tudok beszélni Jézusról. Ugye milyen jó dolog? Teljesen jó dolog. Bizonyságtételi lehetőség. Azonban az is igaz, hogy például ennél a lelkésznőnél leírták azt is a cikkben, hogy azért ő a maga templomában, amikor nincs istentisztelet, akkor dance partikat csináltat a gyülekezeti tagoknak, és a keresztelő medencéből csokik szökőkutat csinál. Na és ez az, amitől tartok, hogy biztos, hogy az Isten dicsőségére van ez. Amikor egyre inkább a korszellemnek engedve engedjük át magunkat, és azt mondjuk, hogy mindent megteszek, hogy másokat megnyerjek, hogy bejöjjenek a templomba, csak lehet, hogy addig lazulunk, amíg a végén tényleg bejönnek az emberek, csak maga az Úr nem jön már be. Már csak ő nincs ott. Mert biztos, hogy Jézus ezt várja el? Biztos, hogy egy ilyen istentiszteletet szeretne? Ahol rázzuk magunkat, ahol csoki szökőkútba mártogatunk poharat, meg ilyenek? Biztos, hogy ezt szeretné? Tudjuk, hogy a kereszténység nem az unalomról szól. De azért, aki átadja az életét Krisztusnak, elkezd rendeződni. elkezd tisztulni. Azt tapasztaljuk, hogy bármilyen világi durva életet él valaki keresztényként, egy idő után, akkor is, ha ezt senki nem mondja neki, elkezdi ezeket a dolgokat elhagyni. Mert az Úr kezd el benne működni, és az addigi káoszt, ami az egész testére, életére, környezetére kiült, azt ő elkezdi helyrehozni. És ahogy belül rendeződnek a dolgok, elkezdenek az ő külsején és a környezetében is rendeződni. Az egyik Forma 1-es pilóta magára tetováltatta azt, hogy az Isten szeretet. Ez is egy nagyon jó bizonságtétel. Több millióan látják minden második héten. De azért az ő életében is van ám nagyon sok olyan dolog, ami hát sokaknak megkérdőjelezi, hogy ezt jelenti a kereszténység. Ráadásul én úgy gondolom, hogy az az igazán jó, hogyha valaki úgy él, hogy az életére rákérdezzenek. Valóban lehet így is gondolkozni, magamra tetováltatok valamit, és majd rákérdeznek. De az annyira jó, amikor úgy élek, hogy rákérdeznek. Te miért vagy ilyen? Téged ez nem idegesít? Téged nem bánt? Te nem vagy kétségbe esve? Te nem vagy ettől ideges? Hogy bírod? És amikor ezt el tudod mondani, hogy hát azért, mert bennem munkálkodik Isten, mert nagyon szeretem őt, és megbocsátotta a bűneimet, akkor is bizonságot tettem róla. Nem kellett ehhez külső eszköz. A benned levő Krisztus elfedezhetetlenül ki fog ábrázolódni rajtad, nincs szükséged arra, hogy a korszellemnek, az aktuális divatnak engedve kelljen bizonyságot tenned. A keresztelés, amiben most ez a három gyermek is részesült, ugyanilyen láthatatlan jel. Már megszáradt mind a három gyereknek a haja. De Krisztus láthatóvá fogja tenni, ha majd ezek a gyerekek a szívükbe engedik őt, hogy ő maga ott lakik. Hogy Krisztus meghalt értünk, feltámadt és a mennybe ment, annak a bizonyítékai mi magunk kell, hogy legyünk. A megváltozott életünk. Tegyen az Úr bennünket így, hiteles keresztjénekké, lelke által, és a Szentlélek templomát pedig bátorítok mindenkit, hagyjuk meg olyannak, ami ennek az Úr alkotta. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy a te szereteted mindent felülír. Nagyon hálásak vagyunk azért, mert megmutattad, hogy veled járni az nem a törvényeskedést, az ítélkezést jelenti, hanem az el és befogadást. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy nem külső törvények, szabályok által akarsz bennünket formálni, hanem belülről, a te lelked által munkálkodsz bennünk. Így köszönjük, Urunk, az igét, amelyet most is olvashattunk, amely által tanítasz bennünket, és segíts bennünket, Urunk, bölcsen alkalmazkodni hozzá, hiszen tudjuk, minden egyes szava a mi javunkra van. Köszönjük neked, Urunk, hogy együtt lehetünk, és imádkozunk azért, hogy lehessünk egy olyan el- és befogadó közösséggé, ahol mindenki jól érzi magát. Vágyunk arra, hogy fiatalok és idősek, nők és férfiak, gyerekek és aggasztyánok, lazák és kicsit merevebbek is, hadd tudjunk, bár egymástól különbözően, de mégis egy szívvel és egy lélekkel téged követni. Kérünk téged, Urunk, hogy a megváltozott időben mi hadd tudjunk megmaradni a te örök evangéliumod mellett, ugyanakkor hadd tudjuk ezt a változást abban lekövetni, hogy a szívünk, a templomunk nyitott maradhasson azoknak, akik eddig nem ismertek téged, de vágyakoznak hozzád. Hiszen te magad nem űzöd, nem zavarod el őket, mi sem akarjuk ezt tenni. Így köszönjük neked, Urunk, a te erődet, a te vigasztalásodat, békességedet és szeretetteljes tanácsaidat. Könyörgünk, munkálkodj bennünk a szívünkben a jövő héten is. Hadd tudjunk bölcsen viseltetni hozzád méltóan minden körülmények között. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg szíveteket és tegye fedhetetlenni a szent életben, a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Úrunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Amen.